Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Dirk Wölfer, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara kommunikációs osztályvezetője.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, kiválóan beszélsz ékes anyanyelvünkön, úgyhogy természetesen a következő szűk egy órában és magyarul folytatódik a beszélgetés. És hát azért hívtunk meg két tulajdonképpen két szempontból is egyfelől. Nemrég jelentettétek meg a konjunktúra jelentéseteket, erre kíváncsiak vagyunk, hogy mit tartalmaz. Továbbá a hétvégén Németországban választások lesznek, és ennek apropóján is beszélgetünk, hogy mi a tétje. Ha megenged, akkor kezdjük a legfrissebbel, mármint a németországi választások lehetséges kimenetelével. Ugye többféle felmérés létezik. Engem elsősorban az érdekelne, hogy gazdasági oldalról, gazdasági szempontból nézve mi az, ami várható a választások után?
Hát ezt mindenki most találgatja, hogy mi lesz a választások után. Nyilván nagy a tétje ennek a választásnak. Majd fogunk még róla beszélni, hogy a német gazdaság milyen állapotban van, de ha megnézzük a pártoknak, az egyes pártoknak a gazdasági programjait, akkor elég nagy különbségek vannak, és ezért nagyon izgalmas kérdés lesz, hogy ki kivel fog koalícióra lépni, és ha koalícióra is lépnek, akkor is kérdés, hogy ki mit tud a saját választási programjából megvalósítani majd egy kettes vagy egy hármas koalícióban, tehát ebből a szempontból jelen pillanatban nem igen lehet még tudni, hogy milyen gazdaságpolitikát várhatunk majd.
Egyébként már ugye említetted, hogy kitérünk majd a német gazdaság helyzetére. Hát a csapból is azt folyik mondhatni, duzzog, hogy nincs jó bőrben Németország. Konkrétan, hogy látod?
Hát ez egy jó magyar kifejezés rá, tehát és sajnos nem az elmúlt két hét alatt jelentkezett ez a jelenség, hanem már egy jó ideje azt látjuk, hogy a német gazdaság nem nagyon tud fellendülni, tehát most már tavaly 2024-ben a második év volt, amikor stagnál, illetve kismértékben csökkent is, vagy zsugorodott a német gazdaság, és a legfrissebb prognózis is, prognózisok, előrejelzések szerint az idén sem várható semmilyen nagyobb fellendülés, gazdasági növekedés. És ha megnézzük, hogy miből áll össze ez a gyenge teljesítmény a német gazdaságban, akkor azt kell mondani, hogy több irányból is. Tehát ez nincs olyan egy tényező, amely meghatározná azt, hogy most itt éppen hullámvölgyben van a gazdaság, hanem több sebből is vérzik, és pont azért érdekes lesz, hogy a választásokon milyen pártok fognak milyen gazdaságpolitikát megvalósítani, mert több tényezőt is kell megcélozni, illetve változtatni ahhoz, hogy a német gazdaság újra egy ilyen növekedési fázisba kerüljön.
Hát akkor pestélyesen szólva nézzük meg ezeket a vércseppeket, hogy említetted, hogy több sebből is vérzik a gazdaság. Mik a fő komponensek?
Hát egyrészt mindenki látta, mindenki érezte Magyarországon is, hogy az export nem megy már annyira, mint korábban. Közt tudod, hogy a német gazdaság erősen exportorientált, majdnem annyira, mint a magyar gazdaság, tehát itt a számokat nézzük, akkor a GDP-hez mérve a magyar kivitel még nagyobb, mint a német kivitel a német GDP-hez mérve, de tény, hogy mi mind a két ország nagyon függ a világpiaci fejleményektől, és ha körülnézünk, akkor egyrészt Kínában sem mennek olyan jól a dolgok, amely nagyon fontos felvevő piaca a német gazdaságnak, a német vállalatoknak. És a másik kérdés az, hogy a belső kereslet, illetve beruházások hogyan alakulnak. A belső kereslet szintén gyengélkedik, az infláció nem volt akkora méretű, mint itt Magyarországon, de akkor is érezhető a a pénztárcákban, hogy nem költenek már annyira az emberek, és egy ilyen bizonytalan helyzetben, mint amilyen most van, talán még jobban összefogják a pénzüket, és nem költik azt fölöslegesen a fogyasztásra, tehát ez egy további tényező. És valami hasonló igaz a vállalatokra is, amelyek a beruházásokat tekintetében kivárnak. Tehát most viszonylag bizonytalan a világgazdasági helyzet, a belgazdasági helyzet, és ez egy olyan környezet, amikor nem költ egy vállalat nagyon nagy összegeket egy új beruházásra, hanem inkább megnézi, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Tehát a beruházási hajlandóság a cégeknél szintén viszonylag gyenge, és ugyanez vonatkozik a német államra is, tehát az állami beruházásoknál is, vagy az állami beruházásoktól sem jön olyan impulzus a gazdaságnak, amely kompenzálna a többi tényezőt. Talán tudják a hallgatók, hogy tavaly évvégén pont a költségvetés miatt omlott össze az eddigi kormánykoalíció, mert az egyik kis partner a kormányban nem volt hajlandó plusz adósságot, hitelt felvenni a tervezett kiadásokra. A nagyobbik kormánypártat, az SPD pedig hitelből akarta a konjunktúrát, a gazdaságot élénkíteni, és ez volt az utolsó csepp, amely felrobbantatta a kormánykoalíciót, és ennek következtében jelenleg Németországban nincs elfogadott költségvetés az idei évre, és ezzel majd az új parlamentnek kell foglalkoznia, és a törvények szerint most úgy működik a német állam, hogy a szigorúan előírt, törvényben előírt kiadásokat természetesen teljesítik, a fizetésektől kezdve mindenféle szerződésben vállalt kötelezettségekig, de ugyanakkor új fejlesztésekben most nem kezdhet. Tehát, és ha megnézzük, hogy mikor lesz új parlament, mikor ül össze, és mikor fognak tudni egy új költségvetést az idei évre elfogadni, akkor ez még egy fél év minimum, azt mondanám. Tehát egy fél évig még új fejlesztésekről nem is dönthetnek Németországban. Tehát állami részről is hiányzik a beruházási ösztönzés, és ez a négy tényező együtt, tehát az privát, a lakossági kereslet, az export, a vállalati beruházások hiánya, illetve az állami beruházásoknak a hiánya, azt eredményezi, amit most éppen látunk, tehát hogy nem nő a német gazdaság.
Említetted ugyan, hogy a háztartások inkább félreteszik a pénzüket, tehát inkább spórolnak, mintsem, hogy fogyasszanak, de úgy egyébként a zsugorodás, ami már két éve tart, vagy stagnálás, mennyire érezhető egy átlagos német háztartás esetében?
Hát itt olyan óriási visszaesésről nem beszélünk, hanem a stagnálásról, de azt hiszem Magyarországon is így van, hogyha nem nőnek a fizetések, ha nem nő a jövedelem, akkor a lakosságnál ez már úgy érkezik, hogy hát tulajdonképpen gyengében szerepelnek. Tehát ez talán nincs arról szó, hogy most csökkennének a bérek, tehát a munkanélküliséget is még viszonylag alacsony szinten tudják tartani, tehát jelenleg is alig több, mint 3%, 3,5% a német munkanélküliség.
Itt meg kell, hogy szakítsalak, bocsásom, mert ide tartozik. A három Volkswagen gyár bezárása nem sokkolja a német társadalmat például?
Hát az egyikről már úgy döntettek, ha jól olvastam a híreket, hogy mégsem. Tehát itt azt hiszem, a múltban a sok német nagyvállalat bizonyította, hogy túl tud élni egy ilyen nagyobb válságot. Ez most nyilván egy különleges válság, de én még nem írnám le a német gazdaságot. Nyilván mindenki figyeli ezeket a híreket, a lakosság is, és nyilván a politikusok is, de bíznak benne, hogy esetleg egy más gazdaságpolitikával talán újra egy ilyen növekedési pályára tud állni.
Hát Németország ugye továbbra is a legfejlettebbek között van a világon, tehát szívesen cserélnénk mindig Budapestről a német problémákkal, de maradva ugye mégiscsak a német helyzetnél, úgy látod, hogy tehát strukturális válság nincs, mert ugye Magyarországon azt lehet olvasni, hogy az okozza a problémát, hogy hosszú időn keresztül a német gazdaság berendezkedett a árversenyképesség területén, például az orosz olajra, az orosz nyersanyagra, és ugye ez a politikai szankciók miatt ugye elveszett. Problémát okoz a feldolgozóipar helyzete, jelesül ugye az autóipar, a járműgyártás. Kína óriási konkurenciát jelent, mármint a kínai autóknak a bejövetele, és akkor már ilyenkor az ember úgy szokott spekulálni, hogy itt talán több változásra lesz szükség, mint néhány adócsökkentésre.
Abban teljesen igazad van, hogy a német gazdaság szerkezete, ez most nagyon nagy nyomás alatt áll. Tehát a német iparban nagyon nagy súlyt képvisel az autóipar, és az autóipar nem csak Németországban, és teljesen függetlenül mondjuk az energia témától, most olyan transformáción megy át, amely világszerte itt újra rendezi az egész ágazatot. És az elején, vagy egy-két éve még leírták itt az e-mobilitás terén például a német gyártókat, a Volkswagen-t, a BMW-t, vagy a Mercedes. Most jöttek ki a legfrissebb számok a német autóeladásokról, és ott a Tesla bezuhant, miközben a Volkswagen vette át az elektromos autók eladásában az első helyet. Tehát,
és erről is volt, bocsáss, mert különböző felmérések volt, amikor azt írták, hogy a Volkswagen zuhant be, és a Tesla jött föl. Ezek szerint akkor az új prognózis is már, vagy az új felmérés már jobb eredményeket jelent.
Ezek a legfrissebb számok, tehát meg kell nézni, hogy mennyire tartós trendről van szó, vagy ez csak ilyen egyhavi. De ez az biztos, hogy az autóipar is változni fog. Tehát, hogyha fokozatosan, azt még nem tudjuk, erről majd talán még beszélünk, hogy milyen gyorsan fog átállni teljesen az elektromobilitás az ágazatból, vagy csak fokozatosan később, mint ahogy ezt most gondolták. De az, hogy változni fog, az biztos, és az főleg a beszállítóiparban is nagy változásokat igényel, illetve kényszerít ki, mert egy elektromos autóban egészen más alkatrészek kellenek, illetve vannak alkatrészek, amelyek már nem kellenek, és nyilván az német autóipar ez nem csak az OEM-ek, tehát a gyártókból áll, hanem nagy mértékben a beszállítókból is, és azok is megváltoznak, tehát is most is olvasunk már a nagy beszállítóknál ilyen szerkezeti átalakításokról, a Continental, a Bosch, tehát az összes Magyarországon is ismert név ott
szerszerel.
A Schaefer, tehát itt különböző szenáriók vannak, gyár bezárásokról is beszélnek már, és az a kérdés, hogy milyen gyorsan tudnak a kieső piaci szegmensek helyére valami új terméket, új szolgáltatás, új tevékenységet találni, és ez nyilván nem megy egyik napról a másikra. Tehát ez valóban egy ilyen szerkezeti válság. A másik, amiről beszéltél, hogy az energiaválság is mérhetően befolyásolja a német gazdaságot, az igaz. De ez nem csak Németországra igaz. És ha visszanézünk, tehát sokszor halljuk ezt a tételt, hogy Németország ilyen olcsó orosz energiára építette az egész gazdaságot, hogy ha visszanézzük, annyira nem volt olcsóbb a németországi ipari vállalatok számára az energia, mint egy francia vagy egy másik európai ország számára. Tehát nyilván nagy ország, tehát kicsit olcsóban kapták meg, de egyrészt más országok is Oroszországból vásároltak energiát, itt éppen Magyarországról, erről nem kell beszélni. Tehát itt Európán belül nem volt ez ekkora tétel. Az viszont igaz, amiről most is sokan beszélnek, hogy a tengeren túli országokhoz képest, elsősorban Kínához képest, vagy az Amerikai Egyesült Államokhoz képest valóban sokkal-sokkal magasabbak az energiaárak, és ez egy olyan gazdaságban, ahol exportra termelnek, és a világpiacon találkoznak olyan versenytársakkal, amelyek olcsóban tudják előállítani hasonló terméket, akkor ez valóban most egy hátrány a német ipar számára, és hozzátenném, hogy a magyar ipar számára is, mert erről keveset olvasni a magyar sajtóban, de a magyarországi ipari gáz vagy villamos árok nagyjából azon a szinten vannak, mint a németországiak, tehát itt a magyar KKV-k, a magyar nagyvállalatok ugyan azzal a problémával küzdenek, hogy az energia az drága.
Tiszta sor, még maradunk továbbra is ennél a témánál, mert nagyon érdekes, hiszen a legfontosabb németországi jármű és autógyárak Magyarországon hatalmas vállalatokat, gyárakat működtetnek, tovább ugye beszálltók is itt vannak ebből a szempontból, tehát nagyon releváns a téma. Tehát úgy látod, hogy helyet tud állni, tehát lesz annyi flexibilitás a német járműiparban, hogy ezt a pár évet, ami mögöttünk volt, helyrehozza, hiszen az okozta talán a problémát, hogy viszonylag késő reagált termékekkel, mint az amerikaiak, nem?
Szerintem nem az a kérdés, hogy akarnak-e, hanem az kényszer, muszáj valamit kitalálni. És én bízom benne, vagy remélem, hogy fognak tudni viszonylag gyorsan helyrehozni ott a versenyképességüket. Termékportfólióban is, de a gyártási szerkezetben, a vállalat szerkezetben is. Nyilván az mind attól függ, hogy az európai szabályozás mennyire segíti ezt, illetve a német szabályozás, és ha jól olvasom, például az Európai Uniónak a legfrissebb terveit, vagy szándékait, például az európai autóipart illetően, akkor talán ott is lesznek olyan intézkedések, vagy lépések, amelyek segítik az európai autógyártóknak, vagy az autóiparnak összességében az átállását egy új korszakra.
Hallottam egy ilyen mondást, nem tudom, hogyan fogod majd kommentelni, mert azt biztos hallottad, hogy ha a német gazdaság tüsszent egyet, akkor a magyar gazdaság beteg, de most hallottam egy jó pofát, idézőjelben mondom, természetesen, ha a Volkswagen köhög, egész európai autóipar beteg.
Hát a Volkswagen az első számú, vagy most második számú autókoncern a világon, tehát nyilván ennek a háttere, a beszállítói háttere és gazdasági súlya az felmérhetetlen Németországon belül is, de a beszállítókon keresztül Európában is, tehát Magyarország ezt nagyon jól tudja. És éppen most január végén szerveztünk egy ilyen évindító eseményt a kamarában, és ott a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy az idei évre a kormány, a magyar kormány 2%-os növekedést vár, de ha beindul a német gazdaság, akkor ebből akár 4% is lehetne, ezt mondta a miniszter. Tehát itt a 2% az abból jönne, tehát a plusz 2%, hogy a német gazdaság belehúz. Tehát az a kérdés, hogy milyen gyorsan tud belehúzni annak érdekében, hogy a magyar, és hozzátenném, nem csak a magyar gazdaság függ ettől, hanem Szlovákia, Csehország is ugyanolyan mértékben, akár Ausztria is függ a német gazdaságtól, mint a magyar, tehát itt mindenki várja, hogy Németország gyorsított, vagy gyorsító sávra kerüljön.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet. Mindenképp érdemes lesz velünk maradni, mert a műsor második részében, miként említettem, beszélünk a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara konjunktúra jelentéséről, valamint arról is, hogy ki mit ígér a választások utáni helyzet megoldására.